Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Duda Éva, a Duda Éva Társulat vezetője, és az apropó, amiért itt vagy, az egy kampány, amit most gyorsan még elmondunk, de még vissza is térünk rá. Végülis a lényeg az, hogy az április hónap, az nektek
az április kampányidőszak, támogatói kampányidőszakunk, igen, és május 7-ig tart ez a nagykövetes kampány, igen, április 7, jövő hét vasárnap fejeződik be, és közte van egyébként most szombaton a Táncvilágnapja. Úgyhogy ez is egy érdekesség, és pont lesz egy nyílt napunk ennek a jeles napnak az alkalmából a stúdiónkban, ami Moving Studio néven lehet megtalálni, illetve a honlapunkon is meg lehet találni. Itt egész nap nyílt táncórák lesznek, ami azt jelenti, hogy ingyenes program van egész nap, úgyhogy lehet jönni, aki szeretné kipróbálni magát különféle stílusokba, egész nap lesznek órák, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Na ez is egy fontos, erre ki akartam térni, hogy szerinted hogyan közelíthető meg ez a világ valaki számára? Aki...
Hát például így, egyrészt úgy, hogy eljön előadásokat nézni, mi főképpen a Nemzeti Táncszínházban játszunk Budapesten, és a legtöbb produkciónkat azt közösen együttműködve velük készítjük, és egy gyönyörű új színház, úgyhogy érdemes ellátogatni, és különféle előadások vannak, nem csak mi játszunk ott, hanem más társulatok is. Hát egyfelől így lehet megközelíteni ezt a világot, másfelől pedig úgy, hogy bátran el lehet menni különféle táncórákra, és lehet kipróbálni mindenkinek magát mindenféle stílusban, amit közel érez magához. Nyilván a mi stúdiónkban modern és kortárs táncórák vannak alapvetően.
Világos, és ugye a nagykövetek azok most a felületeiken, tehát van nektek egy gyűjtő oldalatok, vagy tehát a ti oldalatokon ők megtekinthetők, de közben pedig ők ugye kampányolnak a tánc szabadságáért, ugye ez egy hosszú távú stabilitást is megcéloz, nyilván, ami a táncművészet, illetve a társulattal kapcsolatos, és azt mondtuk, hogy majd elmondjuk itt a neveket, mert hogy csak néhányat mondtunk belőle, de majd a végén, de tudod, mint szerintem mondjuk el most, mert most úgyis most beszélünk róla.
Tehát magyarán arról van szó, hogy tánctársulatként ezt a kampányt elindítottuk most a hónap elején, és május 7-éig tart, és ennek az a célja elsősorban, hogy a célközönségünket bővítsük, hogy a brandet építsük, és ezen kívül az, hogy támogatást gyűjtsünk, mert hogy szervezetként nagyon fontos számunkra, hogy a hosszú távú működésünket tudjuk biztosítani, és éppen ezért egy támogatói kört szeretnénk kialakítani, és ennek az egyik első lépcsője ez a kampány, amit avval fejeltünk meg, hogy felkértünk 20 csodálatos nagykövetet, akik között vannak civilek, vannak olyanok, akik barátok, ismerősök, vannak olyanok, akik szorosan kapcsolódnak a tánchoz, és vannak olyan közéleti személyiségek, akiket ismerünk és szeretünk, és valamilyen módon ők is kapcsolódnak a tánchoz, és ezek a nagykövetek kampányolnak értünk ebben az időszakban, tehát kihangosítják ezt az egész missziót, ezt az egész ügyet. Igen, egyrésztről az, hogy a kortárs művészet területén vannak nehézségek, és hogy szükségünk van egy kis inputra, egy kis segítségre, és ebben segítenek ők nekünk, és fantasztikus embereket találtunk, például Csobot Adél, akit hát nagyon sokan ismerhetnek, és ugye beleszeretett a táncba teljes mértékben. Úgyhogy ő így... Hát igen, és mondta, hogy azóta is kvázi addikt, és hogy hiányzik neki, és volt is bent nálunk táncórán, együtt próbálta a táncosokkal, vagy hát részt vett egy ilyen reggeli gyakorlaton, nagyon helyes volt, de velünk van Epres Panni is, akinek a lánya készül erre a fantasztikus pályára. Velünk van Nagy Ervin, színész, Földes Eszter, Farkas Izsák, zeneművész, vagy hegedűművész, akivel nagyon régóta dolgozom egyébként együtt, és hát egy szuper, sokoldalú, tehetséges művész. Velünk van Kenta úr, díszletjelmeztervező, látványtervező, és még nagyon-nagyon sokan
Szilágyi
mások.
Liliana,
Szilágyi Liliana sportoló, vagy hát ex-sportoló, most már ő például ebbe a kampányba, ő szabad gondolkodónak apostrofálta saját magát, és az a lényeg ebbe a kampányba, hogy a mi oldalunkon, a mi honlapunkon, az evaduda.net honlapon van ennek a kampánynak a gyűjtő oldala, és itt található meg az összes nagykövetnek a profilja külön-külön, ahol mindenki leírja, hogy miért szállt ebbe a kampányba, mit is csinál pontosan, és mit vár, és hogy milyen összeget szeretne összegyűjteni, és hát aminek külön örülök, hogy a magyar táncművészet, hogy mondjam, ikonja, Lőrinc Katalin is ebben a kampányban van, aki nekem nagyon fontos személy az életembe, és nekem ő egy ideális, és nagyon örülök neki, hogy benne van ebbe a kampányba szintén.
De itt van még Valuska László, a Margó Fesztivál igazgatója, tehát hogy tényleg
Reisz
azt
Gábor,
mondtam,
filmrendező,
igen, azt keresgéltem én is, hogy ne hagyjunk ki senkit, de mondjuk a teljeség igénye nélkül azért felsoroltuk,
igen.
A lényeg
Bányász az, hogy... Bányász Anna ezt... fotográfus, szóval még vagyunk.
Igen.
Igen,
és különböző művészeti ágakból.
Igen.
Úgyhogy ezt is mondtuk, hogy ez milyen csodálatos, hogy ez egy közös támogatás. Na de, ahol abba hagytuk, én mondtam, hogy térjünk ki erre, hogy hogyan, milyen is a koreográfus és táncos közötti viszony, milyennek is kell lennie optimális esetben, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy a táncos lét, a táncos élet, az hasonlítható egy ilyen sportolójéhoz.
Hát teherbírást és
hát
hogy mondjam,
jó,
állandó.
Vigyázni kell, igen. Magadra odafigyelni, és hogy te mondtad, cserébe jó, rövid.
Igen.
Tehát, hogy beleteszel nagyon sok minden.
Beleteszel
sok
apai. Apait, anyait tényleg is.
Megvonod magadtól, és cserébe 40 évesen azt mondják, hogy akkor lehet menni nyugdíjba. De igazából
tőled függ, tehát tudom, én ismerek idősebbeket, igen, is a pályán, akik fantasztikusan karban tudták magukat tartani, de hát azért itt vannak sérülések, hát meg persze, mindenféle, tehát hogy nagyon, tényleg nagyon óvni kell közben a testet, de hát ez az elképesztő, hogy mondjam, terhelés és állandó fizikai igénybevétel azért ezt az ízületek meg minden megérzi, úgyhogy tényleg egy tiszavirág életű pálya, de közben meg egy gyönyörű, gyönyörű pálya, és hát nagyon kevés dolog van, amit össze lehet avval hasonlítani, mint amikor a színpadon vagy, és akár több százan, több ezeren néznek, úgyhogy
igen,
azért az
egy... halandóként azt gondolom, hogy ezt nem is feltétlenül tudjuk mi, hogy ott mi zajlik. Mert ugye mi egy másik oldalon ülünk, és más történik velünk. Na, de hogy ez a kulisszák mögött, a színfalak mögött, a próba folyamatban,
a próba
milyen,
folyamat
milyen
az nagyon, nagyon izgalmas időszak, én nagyon szeretem ezeket a kreációs időszakokat. Azért is nagyon speciálisak ezek, mert nyilván én, mint alkotó jövök a koncepciómmal, a terveimmel, az ötleteimmel, gondolataimmal, rajzaimmal és mindenféle előtte elkészült tervekkel, mert ugye előzőleg, mielőtt nekikezdünk a próbának, előtte egyeztetek a díszletjelmeztervezővel, látványtervezővel, zeneszerzővel, ha élő zeneszerző van, akkor vele is, és amikor belevetjük magunkat valóban a próbákba, az már egy intenzívebb, mondjuk két hónapos periódus szokott lenni, néha három, attól függ, hogy mekkora anyagról van szó, és hát elmerülünk ott a témákba, és nyilván vannak olyan helyzetek, ahol én külön mutatom, hogy milyen mozdulatokra gondolok, de alapvetően azért én úgy dolgozom csapatmunkában, hogy nagyon sok instrukció mentén a táncosok, alkotótársak is az előadások, hogy mondjam, a mozgás szövetének kialakítására, tehát most ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk készül egy duett, és akkor én adok mondjuk egy ilyen nagyon alap instrukciót a férfi táncosnak is, meg a női táncosnak is, és akkor elkezdünk közösen dolgozni rajta, és akkor én gyakorlatilag folyamatosan instruálom a mozdulatokat, hogy az milyen irányba, milyen kiterjedéssel, milyen dinamikával, milyen stílusban történjen. Szóval ez egy izgalmas munka, olyan, mintha úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, hát hogy is mondjam, mint egy ilyen mozgó festmény, vagy mozgó, tehát én úgy tekintek egy picit olyan, mintha anyag lenne, amit lehet formálni, tehát a testünk az tulajdonképpen egy anyag, egy matéria, amit olyan jól mindenféle irányba lehet mozgatni, és lehet hatásokat kelteni természetesen mozdulatokkal, érintésekkel, emelésekkel, térformákkal, tehát hogy nagyon sok eszköze van egy koreográfusnak, hogy hogy éri el azt a hatást, amit szeretne a színpadon, úgyhogy ez zajlik gyakorlatilag 2-3 hónapon keresztül, közösen és kreatívan.
De akkor benne van az alkotótárság, tehát hogy
benne, én ezt szeretem.
Tehát, hogy van
igen.
Ebben egy kicsi mellérendelt, nyilván neked kell pontosan tudni, hogy mit akarsz látni, a táncosnak pedig
persze.
Ezt visszaadni, de hogy nem egy egyértelműen alá fölé rendelt, ezt akarom, ezt csináld.
Nem, én nem hiszek annyira, tehát persze hierarchikus, mert csak úgy működik,
világos.
Ha van egy, hogy mondjam, kapitány, vagy egy...
Igen, valaki után menni kell.
Természetesen, de hogy közben meg le tudok térni én is egy picit a főcsapás irányról nem, de hogy nyitott vagyok nagyon újdonságokra vagy ötletekre közben, tehát hogy azért íróasztal mellett nem lehet ezt megkomponálni koreográfiákat egyedül, tehát hogy ezt közösen kell csinálni, de azért 80%-ban mondjuk megvan az anyag, vagy 70%-ban megvan az anyag, még mielőtt bemennék a terembe, de utána nagyon-nagyon sok minden alakul.
Van ennek, azt érzem, ennek a kreatív időszaknak, meg egyáltalán magának a kreatív munkának egy nagyon nagy feltöltő ereje, de hát azért a te esetedben valószínűleg azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy neked nem csak ebből áll a munkád, meg az életed. Szóval egy társulatot vezetni kell operatív, adminisztratív, mindenhol.
Bizony, bizony.
Logisztika, és így tovább.
Igen, hát ezek a...
Szóval,
ezek
hogy ez hogyan összeegyeztethető az alkotó éneddel? Az időt már nem is kérdezem, hogy neked is 24 óra egy nap, de...
Először válaszolok a mondatod elejére, mert ez egy érdekes dolog, hogy mondtad, hogy ez egy nagyon felemelő dolog, mert együtt dolgozunk, és tényleg így van, hogy együtt dolgozni emberekkel, közösen, csapatba, ennek van egy szuper felhajtó ereje, meg izgalmas, meg hát persze van, hogy röhögünk, meg nem tudom, vannak olyan napok, hogy nem jutunk előre, de hogy igen, attól, hogy ez egy közösségi munka, tehát most például a legutóbbi előadásom Frida Kahlo életéről készült, és ezen sokat gondolkodtam, hogy Frida a mai napig ismert, vagy hát egyre ismertebb művész a világon, viszont milyen magányos volt az élete, és hogy mennyit küzdött ő egyedül, és hogy a munkája mennyire egy magányos munka volt. Ehhez képest az én munkám, vagy a mi munkánk az egy csapatmunka, egy közösségi munka, abban mindig van, mindig fel tudjuk húzni egymást, hogyha valaki éppen lentebb van, vagy mindig tudunk energiát önteni egymásba, meg életerőt, meg kedvet. Viszont nem maradt fönn úgy, ahogy mondjuk egy festőművésznek, vagy egy fotóművésznek a művei fennmaradnak, úgy a mi munkánk az a pillanatművészete, tehát hogy mi a színpadon, abban a pillanatban, abban a percben érvényesül a munkánk, úgyhogy ez egy ilyen érdekes párhuzam. És válaszolva a másik kérdésedre, vagy a kérdésed második részére, igen, egy részről van bennem egy alkotó, azt tartom a fő énemnek, vagy az az ember, aki a kreativitását maximálisan kihasználva létezik. És a másik oldalon meg társulatvezetőként, művészeti vezetőként, meg hát egy kicsit operatív vezetőként is. Ezt is egy izgalmas folyamatnak találom, meg a stábom, a háttérstábom is egy nagyon kreatív csapat, akivel közösen találunk ki programokat, például ezt mi legyen a táncvilágnapján, hú, meghívtak minket az A38 hajóra, hú, akkor ott mit csinál. Tehát, hogy ezekben azért van közös kreatív munka a stábbal is, de azért, amikor én ebbe belefogtam, nem tudtam még, hogy ez ennyire kemény lesz, vagy hogy mondjam, ez ekkora igénybevétel, vagy hogy mondjam, ilyen nagy felelősség. Főleg a felelősség része a nehéz, mert amikor alattad dolgoznak, de hát ez gondolom minden, hogy mondjam, vezetőnek ez a nehézsége, vagy hogy mondjam, ez a kihívás igazából, hogy nagyon nagy felelősség van, és ezzel a felelősséggel együtt kell tudni élni, és ezt nem tehernek kell megélni, hanem tényleg kihívásnak, de azért vannak pillanatok, amikor így úgy azt érzem, hogy de jó lenne most egy picit lerakni egy-két hétre, és nem lehet, tehát igazából soha nem tudom lerakni, mert egy társulat vezetés az talán tulajdonképpen egy 24 órás szolgálat.
És arra van valami taktikát, praktikát, hogy egyik működésedből hogy válts át a másikba?
Az érdekes, teljesen automatikus. Átlépem a táncstúdió ajtaját, és kész. Igen. Tehát, hogy az ott elég gyorsan tudok váltani. tehát a telefont is le tudom rakni, és utána teljesen nyitottan állok. Igen, ez valahogy egy ilyen, biztos a tér, tehát hogy beérkezel a táncstúdióba, és így kapcsol, legalábbis nekem így kapcsol, átkapcsol a működésem.
Hát én értem, mint a piros lámpa.
Mint itt a piros lámpa, igen. Élesbe vagyunk, akkor élesbe vagyunk.
Az jutott eszembe, hogy ugye mondtad, hogy ez bizonyos szempontból egy rövid pálya, de közben azért mégsem, tehát azért vannak olyan lehetőségek, hogyha valaki az aktív táncot, vagy az aktív bemutatózást abba hagyja, azért nyilván ezen a területen meg lehet maradni tanárként, lehet csatlakozni.
Így van, hát itt gyakorlatilag ugyanolyan átképzések vannak, mint a sportnál. Igen, itt azért sokan asszisztensek lesznek, sokan pedagógus pályára térnek rá, sokan a háttérben helyezkednek el, mondjuk egy ilyen szervezet esetében. Úgyhogy persze van, de olyan is van, aki teljesen pályát vált. Tehát aki azt
én
mondja,
azt is értem.
Hogy köszönöm szépen, 20 év színpad, pont elég volt, köszönöm, akkor én most valami nagyon más szeretnék csinálni. Tehát ez is van, az is van. Nyilván kell rá készülni, tehát hogy ez fontos egyébként, ezt szoktam is táncosoknak mondani, hogy azért legyen a fejetekben valami így a jövőre nézve, amikor lehet, hogy csak 10 év múlva, vagy 15 év múlva, de hogy mégis milyen irányba szeretnél menni, mert majd azt is el kell egyszer csak kezdeni az áttérést.
És képzeld el, hogy azt gondoltam, és lehet, hogy ez mondjuk 10 évvel ezelőtt még meg is állta volna a helyét, de hogy ez egy életbiztosítást csinálni egy társulatot, és akkor annak az élén maradni, ugye nagyon-nagyon sok ezzel kapcsolatos igényedet ki tudod dolgozni magadból, mint az alkotás, mint az együttlét, mint a tánc, mint a... Hát most nem tudom, hogy életbiztosításnak nevezzük-e, vagy...
Hát nem, most ez egyáltalán nem életbiztosítás, pont az ellenkezője.
De
igazából ez most kötéltánc, ezt most inkább úgy hívom. Tehát rizikós most ezen a pályán, egyébként nem véletlenül nem alakulnak, tehát én 30 éves voltam, amikor a társulatot megalapítottam, most nem nagyon látsz 30 és 40 között, hogy nagyon társulatot alapítana bárki is, mert oltári nehéz tényleg, és nagyon, egyrészt nagyon kemény munka, másrészt nagyon nehéz financiálisan megtartani egy ilyen egy ilyen szervezetet, mert elsősorban a művészi területen főleg pályázatokból tartjuk fönt ezeket a szervezeteket, vagy akár a színházak is pályázatokból, meg különféle projektpályázatokból tudnak működni. És ez ránk is igaz, mi a független színházi kategóriába tartozunk, és ebben a kategóriában hát eléggé alul finanszírozott főleg a tánc, de alapvetően a teljes független szféra most nagyon-nagyon kiszolgáltatott, tehát most körülbelül a keretösszegek, amire lehet pályázni, most körülbelül annyira lecsökkentek, hogy most kb. Ott tartunk, mint 15 éve. Tehát, hogy ez a visszafele menés, ez nem annyira segíti a fejlődést.
Tehát most egyelőre dolgozni kell azon, hogy dolgozhassatok.
Így van, pontosan, ahogy mondod, tehát, hogy azon melózunk most, hogy a megfelelő körülményeket meg tudjuk teremteni ahhoz, hogy azt a sikeres munkát, amit viszont végzünk, azt tudjuk folytatni. Mert ahogy említettem a beszélgetés elején, mi most igazából a csúcsára értünk annak, ami, vagy hogy mondjam, nem a csúcsára értünk, mert még van hova menni, de hogy az elmúlt egy-két évünk, az tényleg egy óriási sikersztori. Tehát, hogy a Ramazuri című tánc-cirkuszi előadásunk, a Mirror című előadásunk, ami New Yorkba is vendégszerepelt, a Frida, amit most mutattunk be, ez mind a három produkció, ezek most nagyon sikeresek, nagyon jól mennek, nagyon szeretnek minket külföldön, belföldön, fesztiválokon. Tehát, hogy tulajdonképpen egyik oldalról van egy, hogy mondjam, sikersztori, ha lehet így mondani, vagy így most mondhatom ezt a hallgatóság előtt is, másik oldalon meg van egy ilyen financiális nehézség, amit meg kell oldani, és ezért találtuk ki ezt a támogatói kampányt is, és ezért dolgozunk azon, hogy több pillért és több lábat növesszünk a szervezet működésére, hogy ezt tudjuk biztosítani hosszú távon.
Ennek a részleteit meg lehet találni a felületeiteken, és május 7-éig tart, és semmilyen módon nem akarnám levinni a hangsúlyt itt a végére, de annyira bennem van ez a kérdés, hogy van-e B-terv a te fejedben, ha valaha úgy alakulna, hogy Én most látom, hogy össze is főzted
most,
magukat.
Nem, én most minden energiámat és kreativitásomat ennek szentelem. Én ezt is most egy projektnek tekintem, hogy itt van ez a nehéz helyzet.
Ez egy időszak, amin át kell
menni. Egy időszak, amiben én tudom, hogy ki fog, én érzem, hogy ebből ki fogunk jönni, meglátjuk, hogy hogyan, és mindent meg kell tegyünk most azért, hogy ebből a hogy mondjam, engem ezek, amikor sarokba szorítanak, vagy szorult helyzetek vannak, én mindig azt érzem, hogy oké, egy ajtót becsuknak, vagy kettőt, vagy hármat, de ki kell, hogy nyíljon egy másik, és ki kell, hogy nyíljon egy ablak, vagy valahol, ahol ki lehet ebből a helyzetből mászni, úgyhogy én ezekből mindig próbálok valahogy nagyon pozitívan kitekinteni. Igen, lehet, hogy tök máshogy kell csinálni, mint ezelőtt, lehet, hogy máshol nem fogunk tudni forrásokat szerezni. Nyilván még de nem világ is, mert most benne vagyunk még teljesen a közepébe, vagy ennek a helyzetnek a hogy mondjam, remélem, hogy hogy már kifele jövünk belőle, de hogy én tényleg azt előrefele tekintek, hogy ez ebből, hogy milyen lesz a pozitív hozadéka, és már ez a kampány is egy pozitív hozadék, mert ezek az emberek nagyon helyesek, nagyon odaadóak, elhivatottan állnak mellettünk, és kiállnak a kultúra ezen szegmensért, szerintem ez szenzációs.
Meg és itt nagyon... voltál például, és a Rádiókafé hallgató
igen,
is
beszélgettünk erről, és én is köszönöm, hogy beszélhetek itt ilyen sok ember előtt erről, mert szerintem fontos, hogy az emberek tudják, hogy mi és hogy történik.
Nekem meg az a fontos, hogy ugye minél több művészeti ág oda legyen téve az emberek elé, hogy lehessen válogatni. Tehát, hogy tudja, hogy ez is van, az is van, itt is egy próbálja ki, nézze meg, döntse el, mi jó neki, mi segít, mert szerintem igen, a művészet az életben tart. Igen. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy
én
itt voltál.
Én is nagyon köszönöm.
Duda Éva, a Duda Éva Társulat vezetője volt a vendégem.